Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 326-os számú énekét, kezdő énekként 326-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 50. oldalán található a 4-es számú liturgia.
Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Krisztus az engesztelés a mi bűnünkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Szerető mennyi atyánk, hálás vagyok, hogy Te rámutatsz a bűneinkre. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy mennyire önző tudok lenni, és a saját érdekeimet előtérbe helyezni. Kérlek, hogy bocsáss meg ezért, és add, hogy szabad lehessek, és Te láttasd meg velem, amikor felül akar bennem kerekedni, hogy nemet tudjak rámondani. Amen.
Isten életünket, Úrod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyed, várjuk a Te kegyelmedet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Köszönöm, hogy elküldted értem is a fiadat, és így örök életem lehet nekem is. Kérlek, hogy attól, hogy most úgy tudjunk itt ülni, hogy olyan tiszta szívvel, hogy meghallhassuk a Te szavadat, és azt meg is akarjuk cselekedni. Attól, hogy semmi ne vegye el a mi figyelmünket. Amen. Most pedig hallgasson meg a gyülekezet azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtt való felolvasású rendelt, amelyet megírva találunk János evangéliumának 8. fejezetében, 48. verstől az 59. versét a következőképpen. Így szóltak Jézushoz a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszol. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném meg magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok ujjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, mert meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki, 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt neki. Bizony, mondom neked, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátusban, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként készülve az ige hirdetésre énekeljük a 191-es számú énekünket. 191-es éneket énekeljük. néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigéjük kijelölt, azt az igét, amelyet megírva Mózes első könyvében találjuk, a 22. fejezetében, az első verstől a 14-ig a következőképpen. Isten igéje tehát Mózes első könyvének 22. fejezetéből így szól hozzánk. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarat, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből, Ábrahám, Ábrahám. Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Aztán így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokan, akik a Bibliát nagy lelkesedéssel kezdték olvasni, és úgy gondolták, hogy megismerik a benne lévő információkat, és majd akkor alkalmasint vitába is szállnak azokkal, akik azt komolyan veszik. Azonban néhány oldal után sokan abba hagyták, mert nem azzal találkoztak, mint amit reméltek. Mert ők úgy gondolták, hogy valami sűrített információt kapnak most majd az Istenről, meg az emberről, és akkor, hogyha ezt elolvassák, akkor alapvetően, mert hogy jó a logikájuk, jó az értelmi szintjük, ezért majd meg fogják cáfolni azokat, akik Istenben hisznek. Úgy gondolták, hogy az Istenről, emberről, szeretetről, elfogadásról, meg ezekről a kedves dolgokról lesz benne szó, amit egyébként ők vártak volna. Ehelyett azonban a Szentírásban testvérgyilkosságról, népek kiirtásáról van szó, ömlik a vér, ott kivégeznek embereket, és hát alapvetően ebben az igében meg látjuk, hogy sokkoló jelenetként ott van, hogy az apának föl kell áldozni a fiát. És valóban, hogyha az ember a betűt nézi a Szentírásban, akkor a betű az megöl, maga a Szentírás tesz így bizonyságot magáról, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha valaki csak a betűt olvassa, ha valaki csak a saját elméjére, saját kombinációs képességére van hagyatkozva, vagy intelligenciára, akkor más nem tud belőle kivenni, mint ez egy rettenetes könyv. És valóban sok ismerőse még a régi munkahelyén, amikor megtudták, hogy keresztények, és elkezdték olvasni a könyvet, nem jutottak tovább az első néhány fejezetnél, mert előről kezdték olvasni a Bibliát, mint hogy egy könyvet szokás. letették az első néhány fejezet után, mert elviselhetetlen volt, mert érthetetlen volt, mert értelmezhetetlen volt számukra. És valóban a Szentírás így tesz magáról bizonyságot, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít, és azt mondja a Szentírás, hogy a hit az hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát az Istennek úgy tetszett, hogy a bizonyságtétel, az ige hirdetés, vagy a lelki gondozói beszélgetésen keresztül üdvözítse a világot. Tehát úgy juttassa az ember szívébe az üzenetét, hogy az embert beiktatja, mint egy közlő szerve. Tehát ott van az Isten igéje, az írott ige a Szentírásban, de az Isten használja az embert a bizonyságtételen, az ige hirdetésen, a lelki beszélgetésen keresztül, mert a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéből fakad. Tehát a bizonyságtétel, ige hirdetés, lelki beszélgetés, az mindenképpen a Szentírásra kell, hogy alapozzék, abból kell, hogy fakadjon, de átszüremlik az emberen, és így teszi érthetővé, így teszi fölfoghatóvá, így teszi megérthetővé azt, ami egyébként önmagában megölne. És hát a Szentírás azt is mondja, hogy bizony ezt néhányan még bolondságnak is tartják. Mert azt mondják, hogy micsoda bolondság, ezt az ige hirdetésen keresztül akar az Isten üdvösséget adni az embereknek. De hát az Istennek így tetszett. Az Istennek úgy tetszett, hogy azon a töredékes eszközökön keresztül, akik proféták, apostolok, bizonyságtévők, ige hirdetők, lelki gondozók, azok, akik egyébként ugyanolyan törékeny emberek, az ismeretük ugyanúgy részleges, nem nincsenek a tökéletes ismeret birtokában, mégis őket használja az Isten arra, hogy rajtuk keresztül elmenjen az ő üzenete, és az embereket üdvösségre segítse. Tehát a mai igényben is azt látjuk, hogy egy ilyen könyörtelen történetet olvasunk. Némelyek nyilván egy ilyen történet olvasásakor leteszik a Bibliát, és azt mondják, hogy hát ilyet nem lehet olvasni. Ezt nem szabad végigolvasni, ezen nem szabad elgondolkodni, nem folytatják tovább az olvasást. Mások pedig az emberiességükből kiindulva úgy gondolják, hogy alapvetően ez nem egy megtörtént esemény, hanem ez egy példabeszéd, ez egy kép az ember hite, az Isten kapcsolatáról. És aztán persze eljutnak odáig is, hogy ez nem, hogy nem valós történet, csak egy példázat. Úgy gondolják, hogy az Isten egyébként sohasem akart áldozatot az emberek életében. Vannak ilyen gondolkodók, akik elutasítják azt, hogy az Isten bármikor is áldozatot kért volna az embertől. Mert az Isten szeretet, és az Istenből ez nem fakad, hogy áldozatot kérjen tőle. És ezért elutasítják onnantól kezdve a Szentírás történéseit, mint hogy Káin és Ábel a Szentírás kezdetétől, vagy kezdetén áldozatot visz az Úrnak. Az egyiket elfogadja az Úr, a másikat nem fogadja el. És nem fogadják el azt, hogy Noé, amikor vége van az özönvíznek, akkor az Isten tiszteletére, az Isten dicsőségére, azért, mert az Isten megmentette az emberiséget, azért, mert az Isten szeretett, az Isten ad egy lehetőséget, áldozatot adja az Úrnak. Tehát Káintól, Ábeltől, Noéig, vagy Ábrahámtól, Mózesig tagadják az áldozatnak a szükségességét, vagy az áldozatnak a lehetőségét, azt mondják, hogy nem Istentől való ez, de egészen eljutnak odáig is egyébként, hogy Jézus Krisztus kereszt halála sem áldozat. Tehát nem az Isten kívánta ezt, nem az Isten adta meg fizetségül az emberiség bűnét, hanem ez egy malőr volt Istennek a küldöttét. Az akkori világ nem fogadta be, és ezért kellett neki meghalni. De nem azért, mert az Isten ezt így tervezte, nem azért, mert az Isten őt áldozatnak küldte. Tehát egészen vad dolgok jönnek ki abból, hogyha az ember csak a betűt látja, csak a betűt olvassa, és emberiességéből fakadon ezeket a következtetéseket vonják le belőle. Azonban bizonyos, hogy Ábrahám próbatétele csak azok számára lesz érthető, akik az Úr kegyelmét már megtapasztalták. Akik még nem tapasztalták meg az Isten kegyelmét, akik nem tapasztalták meg Isten életet megújító jelenlétét, azok nem tudnak mit kezdeni azzal a próbatétellel, amin keresztül most Ábrahám megy. Mert egyébként csak spekulálnak az ember, de a lényegben aztán elmúlik az emberi gondolkodás mögött. A Szentírás próbának nevezi, hogy olvastam az első versben, a felolvasott első versben, Isten próbára tette Ábrahámot. A Károlyi fordításban kísértés szerepel, de ebben az igében az új fordítás szerint próbatételről van, tehát a Szentírás próbának nevezi, de annak, akik, mint ahogy Károly is, kísértésnek nevezte ezt. Az eredeti héber szót aztán megnéztem, hogy mit is jelent ez valójában, és ez a szó valami próbát is, meg kísértést is jelent, de érdekes, hogy nyilván azok, akik értik a héber nyelvet és a héber nyelvnek a finomságait, tudták ezt megállapítani, hogy amikor az Isten az ember felé ad egy ilyen valamit, akkor az próba, viszont ha az ember tesz az Isten felé valamit, akkor pedig kísértés. Tehát az ember próbára van téve az Isten felől, de az ember felől pedig az Isten kísértve van. Tehát egyébként ez a szó maga ezt jelenti, Isten felé, Istentől az ember felé próba, embertől az Isten felé pedig kísértés. Hát ebben a történetben aztán valóban illusztrálja az Úr az embernek a próbatételét, és természetesen ebben kimondatlanul ott van a kísértés is. Tehát mind a próba, mind a kísértés megjelenik ebben a történetben. Ebben a néhány gondolatban, amit ebben az igében szerepel. Tehát az első gondolat az, hogy az Úr próba alá teszi Ábrahám hitét. Valami olyasmit kér tőle, ami az életének a lényege, az életének az alapja. Valami olyasmit kér tőle, ami nem adható csak úgy oda. Mert hogyha most valamelyikőntől azt kérné az Isten, hogy add oda az összes megtakarított pénzedet, hát az ember húzná a száját, meg gondolkodna, hogy na mi lesz akkor következő, de hát azt azért oda tudná adni. De hogy add oda az egyszülött fiadat, azt, aki egyébként Ábrahámnak az egyetlen reménysége, tehát a létének az alapja, az ő tovább létének, tehát az ő népének, mert hát az Isten azt mondta neki, hogy ebben a gyermekben én nagy néppé teszlek téged, mint a tengerparton a homok, mint az égen a csillag, annyian lesztek, és ezt a gyermeket időskorában adta az Úr Ábrahámnak. És most azt mondja, hogy azt, amiben egyébként te helyezted a reménységet, amire nézve egyébként valóban nagy népé lehettek, mert hogyha nincs, akkor valóban alap nélkülé válik a nagy népé létel, azt add oda nekem. Egy óriási próba. Add ide azt, ami a létednek az alapja. Ami a reménységednek az alapja. És valóban, hogyha végig gondoljuk azt, hogy csendes estéken Ábrahám végig gondolta az Istennek az ígéretét, akkor nem volt még televízió, meg egyik szórakozási lehetőség. Kiültek az emberek a sátor elé, és akkor nézte a csillagokat, és nem tudom, elkezdte megszámolni, hogy 1, 2, 3, 4. De mindenképpen, ha elkezdte, ha nem ránézett a csillagoség, azt mondta, hogy micsoda hatalmas szám ez, és az Isten azt mondta, hogy ennyien lesznek az én utódaim. Az Úr meglátogatott az élete vége tájékán, akkor, amikor már emberileg lehetetlen volt, hogy gyermekünk születik feleségemmel, és akkor az Úr adott nekem egy reménységet, és azt mondta, hogy annyian lesznek az utódaim, mint itt az égen a csillagok. És közben számolgatta, nézegette, és gyönyörködött benne, hogy milyen hatalmas az Isten. És most az Úr azt kérdi tőle, hogy áldozd föl azt a gyermeket, akire nézve én ezt az ígéretet adtam. Nyilván nagy nyomorúság lett volna az, hogyha a balesetben meghal ez a gyerek, mondjuk leesik egy szikláról, vagy eltapossák a szamarak, vagy én nem tudom, tehát ilyen balesetben hal meg, az is tragédia. De az, hogy ő maga hozza meg azt a döntést, hogy ez a gyerek meghaljon, hát az aztán emberi észt bontó. Tehát ilyet nem lehet elvárni senkitől. Hát ilyen nincs a világon, hogy ezt megtegye valaki, és jó szívvel megtegye. De hát Isten ezt kérte tőle, Úrtól jön a kérés, és az Úrtól jövő kérés, mint ahogy az előbb mondtam, a héber szónak a magyarázatában arról van szó, hogy az Úrtól jön a kérés, vagy jön ez, akkor az egy próba az ember életére nézve. Az Isten megpróbálja az embernek a hitét. Persze, hogyha végig gondoljuk úgy emberileg, racionálisan is, hogyha az Isten azt ígérte, hogy nagy néppé tesz engem, és ad nekem egy fiút. De az Isten most azt mondja, hogy ezt a fiút elveszi tőlem. Hát nem az én ügyem, ő mondta, hogy nagy néppé tesz engem, hát hogy aztán hogyan, meg miképpen, hát azt majd ő eldönti, majd azt ő megadja. Persze, hát ez az emberi hideg racionalizmus, tehát itt nem erről van szó, hogy Hát vagy ezen a gyereken keresztül, vagy máshogy majd adja az Úr, hanem arról azt, hogy van ez az egyetlenem, aki öregkoromban született, akire nézve van ez az ígéret az életemben, hát valahogy aztán meg kéne ezt élni. Tehát alapvetően próba jön az Úrtól, ez a kérés, amit az Isten elébe tesz, az egy próba, de ugyanebben a történetben ott van a kísértés is, mert hát az ördög elindíthatott, nem olvasunk róla az igében, de az ördög elindíthatott gondolatokat Ábrahámnak a fejében. Az ördög elindíthatott olyan gondolatot, hogy itt van az egyetlenem, most, hogyha ezt oda teszem az áldozati oltárra, akkor mi lesz velem? Itt maradok egyedül megint, akkor nem lesz az ígéretemnek alapja. Tehát ha az ember felől megy egy kérdés, egy ilyen, valahogy ki kell mondani ezt a próba vagy kísértés, tehát megy az ember felől egy kísértés az Isten felé, akkor ez valóban az ördögtől származó, és az ember felől az Isten számon kérő eszközé lesz. Luthertől tudjuk ezt, hogy a kísértés az az ember életében, és nyilván Luther a Szentírása alapozta ezt, hogy a kísértés az életünkből nem zárható ki. Ő így fogalmazta meg ezt képiesen, hogy azt nem akadályozhatjuk meg, hogy a madár átrepüljön a kalapon felett. De azt megakadályozhatjuk, hogy a madár fészket rakjon a kalapunknak a tetejére. Hát alapvetően a kísértés nem tudjuk kizárni az életünkből. A kísértés az ott van az életünkben, az pillanatokon belül megérkezik, és suhan át a gondolatunkon, életünkön, ezt nem lehet megakadályozni. De az, hogy a bűn megfogalmazódik, és a Szentírás így beszél arról, hogy a bűn megfogalmazódik, vagy bocsánat, a kísértés megfogalmazódik, a bűn szül, a kísértés nem akadályozható meg, mint hogy a madár átrepüljön a fejben, de hogy a madárot elkezdjen fészket rakni, elkezdjen ott dolgozni a kalapomon, azt már megakadályozhatom. Tehát azt, hogy a kísértés átsúlyan a gondolatomon, az életemben, azt nem tudom megakadályozni, az jönni is fog. Ezen ne lepődjön meg senki, ha kísértés átsúlyan az agyán. Csak azt mondja az ige, hogy ne engedd, hogy aztán ez megfogadjon a gondolatodban. Hogy aztán az eluralja a gondolkodásodat, eluralja a cselekedetedet. A kísértés tehát nem probléma, mondhatjuk elkerülhetetlen. A baj csak az, hogyha kiteljesedik a kísértés, és alapvetően bűn szül. A bűn pedig tudjuk, hogy halál. Nem, ez a bűnnek a fizetsége a halál, és az, ami a problémában az egész ügyben. Tehát a példámban nem az a kérdés, hogy Ábrahám fejében, szívében zaklatolt-e kérdés az Isten felé, hanem az a kérdés, hogy az megfogalhatott-e a szívében. Nem tudjuk, hogy mi történt attól a pillanattól kezdve, amikor az Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy áldozd fel az egyetlenetet, Izsákot, akit szeretsz. Az Isten nagyon jól tudta, hogy egyetlen, meg hogy nagyon szereti. Az Isten ezt elmondta neki, attól kezdve biztos vagyok, hogy Ábrahámnak zaklatolt az agya meg a szíve. Amikor fölkelt és nyelgelte a szamarat, amikor elkezdte hasogatni a fát, tehát eszméletlen, hogy milyen részletek vannak itt ebben az igény, majd elkezdi hasogatni Ábrahám azt a fát, amin a gyermekét föl kell áldoznia. Hát mi zaklatolhatott annak az apának a szívében, fejében? És amikor elindultak az úton, hosszú úton menetel, és ami egyébként a legszörnyűbb, hogy amikor a fia megkérdezi, amikor már elválnak a szolgáltól, hogy apám, rendben van, itt van a tűz, itt van a fa, de hol van az áldozati bárány? Hát amikor a fia rákérdez erre, hát melyik szív nem szakadna meg bele, átélve azt, hogy mi következik ezután. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt, mert az ige nem beszél erről, nem beszél arról, hogy mi zajlik le Ábrahámnak a szívében, de gondolhatjuk, hogy sok minden átmegy egy apának a szívén. Sok kísértés végig suhan a gondolatán meg a szívén. De jó ezt tudni, és mi az új szövetségnek a népe tudjuk, hogy az Isten nem hagy bennünket erőnkön felül kísérteni. Ezt megígérte az Úr. Kísértés lesz az életetekben, de hogy ő nem engedi, hogy erőnkön felül való kísértés legyen az életünkben, sőt, a kimenekedésnek az útját is megadja. Tehát a kísértésből való kimenekedés útja is világos lesz az ember számára. Tehát sokszor az ember szívét elszorítja sok minden, de az a kísértés nem lesz erőnkön felüli, ha mi nem engedjük, hogy az befészkelődjön az életünkben. Ha nem engedjük, hogy eluralja az életünket. Nem lesz erőnkön felüli. Az Isten ad nekünk próbákat, amelyben ott lesz a kísértés, mert az ördög meg szeretné szétrombolni, de nem engedi Isten, hogy erőn felül legyen, sőt a kimenekedés útját is megölt. És ebben az ígéretben az is benne van, hogy próba és a kísértés az végig kíséri az életünket, és az is, hogy nem lesz az életünkben olyan kísértés, ami tönkretenni az Isten kapcsolatunkat. Mert az Úr őrzi ezt. Tehát aki az Istené, aki az Isten megváltotja, akinek az Isten szent lelke megújította az életét, az alapvetően nem szenved kárt amiatt, hogy az életében jönnek ezek a próbák, kísértések. Sőt, nem hogy nem szenved kárt, hanem építi, közelebb viszi Istenhez. Mert amikor az ember a próbában megáll, akkor az az Isten ismeretben való növekedést. Az önismeretben való növekedést segíti az emberben. Persze nem kell bőven magyarázni, hogy nem kellemes benne lenni egy nagy próbában. Nem kellemes benne lenni kísértésben. Bizonyára mindnyáján átéltünk már ilyesmit, amikor az Isten megpróbálta a hitünket, az életünket. És nem könnyű benne megállni, mert emberileg hát nem, nincs kiút, vagy nem látjuk a kiútot. Rá kell hagyatkoznunk arra, hogy majd az Isten ígéretéhez híven nem enged előn felül. Mert ígéretéhez híven még majd megmutatja a kimenekedés útját. Emberileg nem látjuk, emberileg nem tudjuk elképzelni, emberileg nem tudjuk megvalósítani. De tudhatjuk azt, hogy az Isten kezében az ember megállhat a próbában, és a kimenekedés útját is megadja az Úr. De jó kimondani, akkor, amikor az ember a próbákban megáll, hogy a futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Sokan szeretnék ezt a sírjukra föliratni, vagy fejfájukra kiíratni, akik jártak templomban, meg nem tudom én, hogy úgy gondolják, hogy akkor jó evangélikus voltam, akkor kiírhatom, hogy futásomat elvégeztem. De ez nem arról szól, hanem arról szól, hogy az Isten elébe adott egy pályát, amin vannak akadályok, próbák, kísértések, és a végén mondhatja az ember, hogy ezekben a próbákban megállt, ezeket a kísértéseket nem engedte befészkelni az életébe, hanem megvárta azt, hogy az Isten mutassa a kimenekedés útját, akkor valóság az ember életében, hogy a futásomat elvégeztem. És aztán végezetére eltétetett nékem az az ajándék, amit az Isten azoknak tétetett el, akik majd megállják a futásukat, akik majd a mennyek országába eljut. Tehát végig gondolva megint, tehát ez a futás az azt jelenti, hogy nyergelem a szamarat, aprítom a fát a gyerekem feláldozásához, az azt jelenti, hogy végigmegyek azon az úton, ami Móriá földjére elvisz, és közben csak én hordom ennek a terhét, mert nem tudom átadni se a szolgálnak, meg se a gyereknek, hanem nekem kell hordani. Mert az engem próbál, és nem a gyerekemet próbálja meg, vagy nem a szolgákat próbálja meg. Nekem kell végigvinni az úton. Valami tragédia egyébként, ezt így most végig gondolni Ábrahám életében. És az a történet jött most elénk, itt beszélgettem valakivel, hogy Ceausescu rendszer idején, amikor Securitate a keresztényeket megpróbálta, vagy kísértette, történt meg ezt, hogy valakinek azt mondta, hogy tagadja meg azt a Krisztust, akit hirdet, és akkor semmi baj nem lesz, még jó módon emberek is csinálnak belőle, és az ember nem engedett. Kínozták, szenvedtették le, de nem engedett, és megtartotta a Krisztusban való hitét. És akkor jött a próba, az a galád gondolkodás, oda hozták a fiát. És azt mondták, hogy ha nem tagadod meg Krisztust, akkor a fiadat öljük meg. És akkor ott van az apának a szívében, hogy oké, hogy én magamat kiteszem ezeknek a tortúráknak, és a próbát megállom, de hát most a fiam. Az egyetlen. És amikor a gyerek látja az apjában ezt a hezitálást, hogy az apa azon gondolkodik, hogy megtagadja Krisztust azért, hogy a fia életbe maradjon. És akkor mondja az apjának a fiú, hogy apám, én nem akarok olyan apának a fia lenni, aki megtagadja a Krisztusát. Most a történet az nem tudom, hogy fejeződött be, de ez egy óriási kísértés és próba. magam testét, magam szenvedtetését elhordozom Krisztusért. De ott van a fiam, aki tőlem független, aki ebben az ügyben ártatlan idézi előtérben. És most akkor jött a baja? Na most akkor ebben mit lépek? És ott van, hogy az Isten nem hagy erőn felül kísérteni, sőt a kimenekedés útját is megadja. Persze ezek a kimenekedések nem feltétlenül az emberi logika, vagy az emberiesség, vagy a humán talaján állnak, hanem sokszor tényleg vannak tragédiák és nagy szenvedések. Amikor elveszíti a gyerekét, elveszíti a szüleit, jó példáját hozva mindenét, és keresik, hogy akkor mi ennek a célja, mi ennek az oka, és mi ennek a célja, és akkor rájönnek, hogy hát ennek egyetlen oka az, hogy az Isten engedte, hogy próbára legyen téve az ő élete, hogy az Isten bizonyosság kijöjjön belőle. És Ábrám életében sem másról van szó, mint arról, hogy az az Isten bizonyosság, ami az életében megvolt, ami sokak számára világossá vált, vagy világos volt. De az itt próbára lett téve, amikor az életének, a jövőjének, a reménységének, az ígéretének az alapja kérdőjeleződik meg. Megáll-e benne? És hát látjuk, hogy Ábrahám megállt benne, nem engedte, hogy a kísértés megfogadjon a szívében, és hát így akkor aztán az Úr adta a megoldást. És nagyon jól látni, hogy az Isten megoldást ad a végén. Valóban a kimenekedés útját megadja. Már ott van a kés a levegőbe, már készül Ábrahám Izsákot feláldozni, már ott van az utolsó pillanat, amikor az angyal azt mondja, hogy állj meg, Ábrahám. És akkor valóban ott van az Isten áldozati báránya, odébb a bokorba, szarvánál fölakadva, és akkor már azt mondja az angyal, hogy itt van az áldozati kos, akkor áldozt föl. De Ábrahámnak el kellett menni a végsőkig, tehát ott volt a kezében a kés, és ott volt a szívében a szándék, hogy megteszi. És akkor egyszer csak megjelenik a kimenekedés útja. Ott van az a kos, szarvánál fogva fönnakadva. És így látjuk a 14. versben, hogy Ábrahám elnevezi ezt a helyet. Azt mondja, Ábrahám azt a helyet elnevezte, hogy az Úr gondoskodik. Ma így hívják ezt, hogy az Úr hegyén a gondviselés. És valóban az Úr hegyén, az Úr közelében, az Úrral való együttlétben ott van a megoldás az ember életében. Ott van a gondoskodás. És az Úr hegyén ott van a gondviselés. Mert az Isten ismeri a mi nyomorúságunkat, ismeri a mi kísértéseinket, ismeri a mi próbáinkat, tudja, hogy miben vagyunk, és mellénk áll, végigvisz az úton. Persze az ember kiesik belőle, és a próbában nem áll meg, akkor a bűn elhatalmasodik az életében, és halált nemz. Ezt az új szövetségben tudjuk, hogy Krisztus azért halt meg, hogy a bűneinknek a terhét, következményét rólunk levegye. Tehát van felállás még az elbukott próbából is az új szövetségben. Ami nem azt jelenti, hogy akkor lazán vehetjük a próbáinkat, hanem azt jelenti, hogy ha el is buknál valamiben, van megváltód, aki kihoz ebből. Ha elesnél is, az ellenséged nem örülhet, mert van urat, aki föl fog állítani. És ezt olyan jó tudni, hogy az Úr hegyén ott van a gondviselés. Az Isten közelében ott van a gondviselés a te életedben is. Bármilyen nehéz helyzet áll elő, bármilyen kivitelezhetetlen kérdés helyzet áll előtted. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te számon tartasz bennünket, és egyenként szeretnéd az életünket formálni, alakítani. Úgy köszönjük néked, hogy van próba. És köszönjük néked azt is, hogy a kísértés ott lehet az életünkbe, de ellene tudunk állni a te erőddel. Köszönjük, hogy Ábrahám példáját így adtad elénk. Add meg, Urunk, hogy ne okoskodjunk mi emberi ésszel, hanem amit te ezen keresztül üzenni akarsz, mint ahogy ígérted, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igény által, hogy megértsük, mi a te üzeneted személyes életünkre nézve. Mi az, amiben megpróbálsz bennünket, mi az, amit kérsz az életünkből, amit sajnálunk, amit féltünk odaadni neked. Mi az, ami kísértésként van az életünkben, mert azt gondoljuk, hogy ha az megtörténik, akkor végünk van, akkor elbuktunk, akkor nem tudunk tovább menni. Engedd, Urunk, hogy a benned való bizalommal vízen járva folytathassuk az életünket olyan területeken, amit emberi ésszel fel nem tudunk mérni, be nem tudunk járni, de rád hagyatkozva elindulunk rajta. Köszönjük, Urunk, hogy Te így akarsz bennünket megerősíteni egyenként is, meg gyülekezeti közösségben is. Add meg, hogy igéd, szent lelked, világosságot, vezetést adhasson nekünk. Hogy földi életünket úgy fussuk be, hogy a végén elmondhassuk, hogy futásunkat bevégeztük, a hitet megtartottuk. És köszönjük, Urunk, hogy végezetére Te eltetted nekünk azt az ajándékot, amely a legfontosabb az életünkre nézve. Add meg, hogy mindnyájan elvehessük ezt az ajándékot. Mindnyájan beülhessünk arra a helyre, amit elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Hétközi alkalmaink, hétfőn a asszonykör 17 órakor, kedden 9 órakor a baba-mama kör, 17 órakor a biblióra lesz, pénteken pedig az ifjúsági óra szintén 17 órakor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre a hétközi alkalmakra. Fontos még tudnunk, hogy a mái egyházmegyei csendes hétvége nyitva áll, és azok, akik presbiterek, szolgálók a gyülekezetben kéne, hogy jelentkezzenek. Esperes úr jelezte, hogy tőlünk még nem jelentkeztek sokan, úgyhogy biztatom a testvéreket, hogy regisztráljanak. Aki nem tudja az internetet megfelelően használni, a bátran szóljon is. Segítünk a regisztrációban. Tehát április 17-től, péntektől vasárnapig lesz a mái egyház megyei csendes hétvég, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Előtte vasárnap 12-én fogunk tartani egy közgyűlést, ami azt jelenti, hogy húsvét utáni első vasárnap a közgyűlésnek az időpontja. Ezen a vasárnapon hirdetjük meg a következőn, és akkor így meghirdetett a vasárnap, de a következő húsvéti vasárnap lenne, de úgy gondoltam, ne terheljük meg az ünnepi Isten tiszteletet a közgyűléssel, hanem azt a következő vasárnap, tehát 12-én vasárnapra tegyük a közgyűlésnek az időpontját. Hirdetem még a testvéreknek, ugyancsak áprilisban 25-én lesz az Eke csendes nap. Kérem, hogy akik erre szeretnének jönni, jelezzék, hogy az utazást meg tudjuk szervezni. Biatorbányon lesznek női hetek, április 12-től május 3-ától, asszony testvéreket bíztatom. Férfiak, mi sajnos most őszig csendes hét nélkül vagyunk, tehát férfiak nem tudnak menni csendes hétre, majd csak október, novemberben, de házaspári hét, bibliatanulmányozó hét esetleg még rendelkezésre áll. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten eltemettük Gyafka János testvérünket, Jani bácsit a gyülekezetünkbe, csak így hívtuk, és hiányzik is a helyükön, hogy nincs itt Jani bácsi és Marika néni, mindig aktív tagjai voltak, és bármi történt a gyülekezetben, mindig lehetett számítani rájuk. Jani bácsi hirtelen lépett ki ebből a földi létből, de Isten szeretne bennünket is erre emlékeztetni, hogy az életünk mulandó, és nem tudjuk, hogy hogyan, meg mikor ér véget. Egy a fontos, hogy készen legyünk erre. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban Marika nénit is, meg Judit lányát, meg az unokákat, hogy a gyászban Isten közelébe kerülhessenek, és az, amit az igében is itt olvastunk, hallottunk, hogy Isten próbálat ez bennünket, meg az ördög kísért bennünket, hogy ebben a próbában, kísértésben helytálljanak, megállják a helyüket. Jó tudni, hogy Isten valóban nem kísért erőnkön fölül, kimenekedés útját is megadja, így tegyük a gyászoló családot, mennyei atyánk elé. Az élet és a halál belengi az életünket, egy biztos, hogy mindnyájan, akik a Földön vagyunk, ezzel a kettővel találkozni fogunk, mert élünk, és aztán meg is fogunk halni, és jó látni azt is, hogy gyerekek születnek a közelünkben. Gyülekezetünk tagjainak lehetne mondani, Stojanovics Dánieléket, akik Ausztriában élnek, de interneten keresztül velünk vannak a Isten tiszteleteken. Stojanovics András lelkész barátomnak a fia, felesége él Ausztriában, és az Isten tiszteleteinket hallgatják, meg fiatalokkal csetelésben vannak. Az elmúlt héten megszületett a csemetéjük. Imádkozzunk őértük is, hogy ez a gyermek az Úr kegyelmében növekedhessen fel, az ő dicsőségét szolgálhassa majd. És természetesen az imádságlapon szereplők sokasága legyen ott minden napon, a hétköznapjainkban is hordozunk imádságban azokat, akik ezt kérték. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 354-es számú énekünket, 354-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked a minden ember értelmet felülhaladó szeretetedet, amellyel körbeöleled a tiédet, amellyel hívogatod a tőled távol lévőket. Köszönjük, Urunk, hogy neked terved van ezzel a világgal, és te ebben a világban mindenkit használni szeretnél a te országod építésében. Hálás a szívem, Uram, amikor gyülekezetünkre gondolok, hogy milyen csodálatos volt, ahogy építetted, formáltad, ahogy kezdted ennek a gyülekezetnek az építését. Köszönök néked, Uram, minden embert, akit megszólítottál, magadhoz vontál, megújítottad az életét, és szolgálatba állítottad. Add meg, hogy ki a maga helyén be tudja tölteni azt a szolgálati területet, amelyet rábíztál. Így köszönöm néked, Urunk, hogy a szolgálatban elöljárók tőled kapják meg a jutalmukat, és azt az áldást, amit rajtuk keresztül adsz, azt visszafordítod az életükre. Így köszönöm néked, Uram, a legkisebb gyermekektől kezdve a legidősebbekig a különféle szolgálatokat. Hálát adunk néked, Uram, mert te vagy méltó arra, hogy hálásak legyünk, és dicsőítsük a te nevedet ezért. így áld meg, Urunk, a gyülekezetünk mellett, az egyház megyénket, az egyház megyének minden gyülekezeti közösségét. Add meg, hogy ez az egyház megyei hétvége is a te dicsőségedet szolgálja. Te rólad szóljon és építsen bennünket, akik ott leszünk, hogy aztán neked szolgáló élettel magasztalhassuk a nevedet. De így kérünk, Urunk, egyház kerületünkért is, majd az egyház kerületi missziói napért, ami májusban lesz, te áld meg, Urunk, hogy az ott szolgálók, az ott résztvevők, azok mind téged keressenek, hozzád kerülhessenek közelebb, hogy megállhass bennünket, megmutathasd ott Debrecenben a te arcodat sokak felé, akik keresnek téged. És így köszönjük néked, Urunk, egész egyházunkat, meg mindenféle más felekezetben lévő, téged ismerő, benned megújult testvéreinket, add meg, hogy Krisztus testének tagjaiként dicsőíthessük a nevedet, hadd lehessünk, Urunk, valóban tagja a te testednek. Köszönöm néked, hogy az egész világ a te tenyereden van, a kezedben van, és te tudod megáldani azt. Így könyörgünk, Urunk, olyan vezetőkért, akik látják a te akaratodat, és hajlandók abban cselekedni. Urunk, annyi feszültség van ebben a világban, akár itt a szomszédságban, Ukrajnában, akár az arab vidéken, vagy Észak-Afrikában, de itt Európában is, Uram, te törd le az ördögnek minden mesterkedését, és adj olyan bölcs válaszokat, Urunk, ezekre a kihívásokra, próbákra, kísértésekre, amelyek tőled jöhetnek egyedül. Ezért könyörgünk olyan emberekért, akik a te követségedben járnak, és olyan döntéseket hozhatnak, amellyel valóban megoldást kínálnak ezekre a problémákra. Áldj meg bennünket, Urunk, itt ebben a hazában is, áld meg népünket, nemzetünket, add meg, hogy olyan vezetők lehessenek az országban, akik a népükért élnek, és hajlandók feláldozni még önmagukat is azokért, akik rábízattak. De köszönöm, Uram, hogy kezedben van az egyéni életünk is, életünk és halálunk, és így kérünk, Urunk, a Gyavka családért, kimondottam most Marika néniért is, aki nagyon gyenge állapotban van, betegségét és gyászát hordozva, te erősítsd meg, Urunk, lelked által, te légy jelen az ő életében, és adja szívébe békességet, add meg, hogy a gyászát meg tudja élni, add meg, hogy az elengedésben te tőled kérjen segítséget. De így kérünk Juditért is, lányáért, meg az egész családért. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod az ő életüket rendbe tenni, te tudod az életüket még inkább magadhoz vonni. Te így légy, Urunk, mindnyájunkkal, akik próbákat, kísértéseket hordunk, szenvedünk meg, hogy valóban te benned megtalálhassuk annak az értelmét. Így dicsőítsd meg magad, Urunk, akkor, amikor a magukról gondoskodni nem tudókkal szemben vagy velük szolgálunk, így áld meg a hajlék nélkülieket is, akik az életüket nem tudják berendezni, megvédeni, vagy nincs is képesség már bennük. Állj melléjük, Urunk, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. De köszönjük, hogy neked adhatunk hálát, Urunk, a gyerekeinkért is. Köszönöm, hogy most az alaksorban ott gyerekszolgálók készülhetnek. Add meg, hogy az ő életükben is megjelenhessen már ideje korán a neked való odaszállás, a benned való elmélyedés. És köszönjük, Urunk, hogy mindenért neked tudunk hálát, vagy neked adhatunk hálát, mert te méltó vagy rá, és így, hogy körbeöled az életünket, ifjúkorunktól, gyermekkorunktól kezdve biztonságban élhetjük azt. Áld meg a Stojanovics családot is, Urunk, a gyermek fogadásában, nevelésében. Add meg, hogy téged dicsőíthessen a születés, meg a nevelés és a felnevelkedés is. Hálás a szívem, Uram, hogy te meglátogatsz bennünket áldásoddal, jelenléteddel, és mi örvendezhetünk ebben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.